lehetségek. Grossmit Péter műsora.
Jó napot kívánok! Önök Grossmit Pétert hallják a Rádió B-s Tehetségek című műsorában. Kivételesen nem a stúdióból és nem is az íróasztalom előtt a számítógépnél ülve beszélgetek valakivel, hanem egy borzasztó érdekes helyen, a Bécsi úton, a Csodák palotájában. Ez a műsor a tehetségekről szól, arról, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak nem biztos, hogy az egész élete során rá fog jönni, hogy miben. Ez a csoda itt, a Csodák palotájában könnyen segíthet abban, hogy a gyerekeink rájöjjenek arra, hogy mi érdekli őket igazán. Itt a tudomány mindenféle aspektusai játékos formában jelennek meg, és órákat, napokat lehet eltölteni itt úgy, hogy az ember valami olyasmit csinál, ami tényleg nagyon érdekli. Beszélgető társam, illetve házigazdám, Mizda Katalin, a Csodák palotájának az ügyvezetője. Jól mondom? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Körül fogunk járni itt egy kicsit ebben a, nem tudom minek nevezem, múzeum, játszóház, tudományos központ. Hogy definiálják ezt itt?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nincs igazán pontos kifejezés rá, ezért mindenfélét használunk. Talán a legközelebb a Science Centerhez áll, ami persze nem magyar fogalom. Tudományos élményközpontnak szoktuk nevezni, amiben gyakorlatilag minden benne van, ami érdekes lehet a Csodák palotájában. A tudományról szól, de élményekkel gazdagodnak, akik erre járnak.
Mekkora ez a terület, amin megismerkedhetünk kiállított dolgokkal?
Közel 5000 négyzetméteres terület, két szinten. 8 tematikus egységet különítettünk el, illetve vannak még egyéb attrakcióink, amik szintén egy átmenetet képeznek a játék és az oktató eszköz között.
Bejön itt az ember az épületbe, kap egy karszalagot, hogyha megvette a jegyét, és aztán elindul. Mivel találkozik először?
Mi ugyan ajánlunk egy útvonalat a látogatóknak, de ez egy teljesen szabadon értelmezhető dolog. Tehát igazából elindulhatnak a látogatók akár a természetműhelye felé, akár az űrkiállítás felé, de följöhetnek a lépcsőn, ahol találkozhatnak a tematikus szabadulószobáinkkal első körben.
Tematikus szabadulószoba? Milyen témákban?
Természetesen természettudományos témákban. Van egy vészhelyzet nevű szabadulószobánk, ami egy orvostudomány felölelő szabadulószoba. A világjáró szobánk az földrajz témájú. A megújuló város a zöld energiával foglalkozik, illetve a mérnök szobája, amiben a fizika kap legnagyobb szerepet.
Itt fizikai feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy valaki kijuthasson?
A szabadulószobákat követve, a többi szabadulószobák rendszerét követve igyekeztünk megalkotni ezeket a szabadulószobákat, hogy azért lexikális tudásból nem kell olyan sok hozzá, sokkal több gondolkodást és logikai ötleteket igényel a szabadulószobákból való kiszabadulás.
Járjunk egy picit körbe, és álljunk meg itt-ott, és beszélgessünk arról, hogy miket tudunk ott megnézni vagy csinálni. A főbejáraton belépve, az első dolog, amit megakad az ember szeme, az egy nagyon klassz kabrió, ami ott áll, narancssárga sárvédőkkel, nagy gumikerekekkel, fura radarantennával a tetején, és pillanatokat visszaköszön nekem, hogy én ezt a szerkezetet a televízióban láttam annak idején, ahol is a Holdon járkált. Ez annak a holdjárónak a másolata?
Pontosan, Pavlis Ferenc által tervezett holdjárónak a másolatával állunk szembe, de bele lehet ülni, úgyhogy a gyerekek tudnak úgy fotózkodni, mintha ők a holdon járnának. Ugye a valóságban nem érkezett vissza a földre ez a holdjáró, de itt nálunk a Csodák palotájában mégis megtekinthetők.
De ugye bele lehet ülni, mondta Mizda Katalin, megkapcsolgatni is lehet, meg alaposan körül lehet fogdosni a dolgot, mint ahogy ebben a tudományos központban, vagy játszómúzeumban gyakorlatilag minden olyan kiállítási tárgy megfogható, megnézhető, megtapasztalható, amivel itt találkozunk. Ez a hódjáróit majd a műsor előzetesében láthattak egy képet róla. Tényleg elfoglal egy sarkot, mögötte holdi táj, és hát természetesen a felirat magyarul és angolul, hogy ez a dolog micsoda, meg ki volt Pavlics Ferenc, aki 1956-ban hagyta el Magyarországot, és az Egyesült Államokban részt vett az Apollo programok előkészítésében, ő tervezte ezt a csodát. A bejárat mellett viszont van egy ilyen érdekes, nem tudom minek nevezzem, egy ilyen lefelé szűkülő, kör alakú, valamilyen nagy asztalszerűség, amiből, hogyha beleteszünk egy pénzdarabot, akkor szépen gurul körbe-körbe-körbe. Ez micsoda?
Eredeti funkciója szerint egyébként ez egy adománygyűjtő tölcsér. Mi nem adományokat gyűjtünk, mert ki vannak rakva 5 forintosok, hogy tudjanak játszani velük a gyerekek. Igazából nagyon jól meg lehet mutatni a tömegvonzás jelenségét, vagy a bolygók pörgését is ezen a kis játékon.
Nekem ez egy ilyen fekete lyuk, ami a végén ugye elnyeli a pénzt, miközben körbe-körbe forog, hogy a gravitáció ide közel szívja az aljához. Ugye arról beszéltünk, hogy itt az űrkiállítás bejáratánál áll ez a holdjáró autó. Bemehetünk oda?
Menjünk.
Elég sötét van.
Bizony az űrben sötét van.
Itt körbe az MTA Wigner kutatóközpontnak a feliratát látom, a logóját, és alatta különféle titokzatos fekete készülékek vannak. Ezek ilyen űrt járt készülékek, vagy az űrbe tervezett készülékek?
Igen, ezt az egész kis minitárlatot a Wigner kutatóközpont készítette el, kifejezetten ehhez a kiállításhoz. Sok érdekességet tudnak olvasni a gyerekek a kis világító táblákon.
Amúgy mit lehet látni ezen az űrkiállításon? Mert egy elég nagy darabnak látszik, és tényleg elég sötétnek. Látom, a bolygók lebegnek a mennyezet alatt, a naprendszer bolygói.
Bizony, végig lehet futni a naprendszer bolygói alatt, és megnézni, hogy az alatt az idő alatt, amíg ezt a kis futófolyosót végigfutja gyermek vagy felnőtt, az alatt a fény hányszor tud végigfutni a Föld és a Hold között.
És hányszor?
Attól függ, milyen gyorsan fut az illető.
Ki fogom próbálni majd, hogyha befejeztük az interjút. Mi van itt még? Azt mondja, van egy kötkamra. Kötkamrában mindenféle űrből becsapódó részecskéket lehet észlelni. Egy üveg alatt egy fekete lap fölött van köd. És abban megjelennek ilyen fehér vonalak. Minden fehér vonal azt jelzi, hogy itt végigfutott valami részecske, jött valahonnét a világűrből. Azt írja itt a felirat fölötte, hogy figyeld meg, mi történik az eszköz kivilágított terében. Meg is magyarázzák, azt meg a kötcsíkokat a kozmikus sugárzással érkező elemi részecskék, illetve a levegőben levő radonatomok bomlásából keletkező alfa részecskék hozzák létre. Ezek ionizálják a levegő molekuláit. Ezekre rácsapodik a kamrába levő túltelített, alacsony hőmérsékletű propilalkohol gőz, mint ahogyan a magasan szálló repülőgép által kibocsátott égéstermékek szemcsére az ott levő túltelített vízgőz. Megmutatja, hogy a részecskék hol haladnak. De én sose gondoltam volna, én tanultam ilyesmit, de sose gondoltam volna, hogy ennyi részecskét lehet egyszerre látni. Nekem ez egy kicsit ijesztő is.
Igen, ijesztő. Azt hiszem, nem ijesztő annyira. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy a Csodák palotájában megtekintett dolgokkal a fizikai jelenségeket is meg lehet ismerni, el lehet olvasni, hogy miről szól maga az eszköz, és kötni lehet a mindennapokban tapasztalt jelenségekhez. Itt például a kondenz csík miniatűr változatát látják a gyerekek, ha úgy tetszik, és reménykedünk benne, illetve hát látjuk azért, hogy ez történik, hogy tudni akarják, hogy miért is történik ez a jelenség, el tudják olvasni, és ezzel, hogy látják is, megtapasztalják a jelenségeket, sokkal jobban megmarad a fejben a gyerekeknek, mint hogyha csak olvasnának róla.
Lehet, hogy azok a gyerekek, akik ezt itt látják, azok már nem fogják elhinni azt, hogy ami repülőgépből kijön hátul, az valami súlyosan mérgező anyag, amit direkt azért szórnak ránk, hogy jól megmérgezzenek. Ezt a chemtrail elméletet egy sikeresen meg lehet már ezzel is cáfolni. De megszámozott oszlopokon lehet különféle feladatokat látni az űrkiállításon. Mit lehet ezekkel a feladatokkal csinálni, vagy mit csinálnak itt az, akik ezen végig akarnak menni?
Igen, az űrkiállítás része a Rekord nevű játék, ahol rekordot lehet dönteni a képességekkel. Azért az űrkiállítás része, mert a mese a körülötte az, hogy egy marslakót kell a képességek segítségével hazajuttatni, tehát minél ügyesebb az ember a különböző játékokon, annál jobban segít a marslakónak hazajutni. A tehetséghez nagyon kötődik ez a játékunk, mert itt a különböző eszközökön tesztelheti a koordinációs képességét a gyerek, a kézügyességét, hallását, logikáját, és egy kicsit ezzel talán be tudja lőni, hogy mi az, amiben még fejlődnie kell, mi az, amiben meg mondjuk extra tehetséges.
Hát az első szerkezet, amit itt látok, az azt mondja, hogy egy fluxus kondenzátoron kell végig húzni, mert hogy úgymond elromlott az antennája, és hogyha az ember itt végighúz rajta egy ilyen érintkezős szerkezetet, anélkül, hogy közben hozzáérne vele a itt kanyargó csőhöz, akkor tudta sikeresen teljesíteni a feladatot. Ugye erről van szó?
Így van. Ez például az orvosoknak egy nagyon fontos játék lehet. Itt lehet tesztelni, hogy minél remegésmentesebben vigyük végig ezt a kis karikát gyakorlatilag a cső körül. A kör átmérője, amit végighúzunk, alig nagyobb a cső átmérőjénél, tehát egy-egy milliméter van, amit ki kell tartani, anélkül, hogy hozzáérne a csőhöz.
A reszketős kezekkel nem működik ez a dolog. Mi a második? Itt van mellettünk, én színes pöttyöket látok egy képernyőn, zöldet, sárgát, pirosat, kéket felváltva, igen gyorsan változva. Szóval a karokkal jutasd el az energiamagot. Hová? Vigyázz, nehogy leessen az energiamag. Ó, ezt a játékot én ismerem. Mit kell itt csinálni?
Így van, ez a Sajdeszka nevű klasszikus sadákpalotája játéknak egy modernizált változata. Itt egy golyót föl kell juttatni a legtetejére ennek a... Azért Sajdeszka, mert lyukakkal van tűzdelve. Úgy, hogy egyik köztes lyukba se esik bele ez a golyó, csak a legfelső lyukba. Tehát úgy kell a két karral egyensúlyozni, nem jó szó az egyensúlyozás, tehát a két kart úgy kell fölhúzni egymás mellett szinkronizálva, hogy a golyó ne essen bele egyik lyukba se, a köztes helyeken menjen végig.
Nagyon koordinált mozgás kell az ember két keze között, nagyon jó szem, és hát szerintem végtelen türelem, hogy ezt viszonylag lassan hajtsa az ember végre, az időt nem méri.
De méri az időt, igen, méri az időt. Ez a játék egyébként arra is alkalmas, hogy például egy pár megnézze, hogy tudnak együtt működni. Tehát úgy is lehet játszani ezt a játékot, hogy az egyik kart az egyik ember húzza, a másik kart pedig a másik ember, és hogy tudnak úgy együtt működni, hogy ne essen be az a golyó egy rossz lyukba.
Szemben velünk nyilak mutatják a Földön, hogy jutunk el a hármas állomáshoz. Azt mondja, hogy hát itt a kommunikációs panel eltűnt, vagy elromlott, és össze kell kötögetni. Mit kell összekötni? Welcome. Egy János nevű figura üdvözölt minket, és az van kérdő, hogy írítsd meg a szimbólum párok által megadott fémformát. Ezt nagyon gyorsan kell megtenni, különféle háromszögek, körök, négyzetek, kisebbek, nagyobbak bukkannak föl.
Igen, ugye két formát látunk itt egymás mellett elúszni, lentebb pedig fémformák vannak, amik egyszerre két formát is tartalmaznak, el kell találni, hogy melyik is lehet. Itt azért becsaphatja az ember a saját szeme, hogy most épp egy négyzet van kívül, kör van belül, és minél gyorsabban meg tudja találni a két formát tartalmazó fémet.
Hát itt nem teljesítettem egy átlagos 10 évesnek a teljesítményét, mert már azt írja, hogy abba hagytad a játékot, mert nem voltam elég gyors, hogy oda kapjak. De hát a kommunikációt nem sikerült helyreállítanunk, majd később próbálkozom vele, most nézzük meg inkább a következő állomást, ami... Ó, az valami nagyon nagy területen fekszik. Itt mit kell csinálni? Úgy néz ki, hogy a egy földön mindenféle fények bukkannak elő a sötét alapból, velünk szemben meg nagy ábrák a falon.
Igen. Ez az űrhajósoknak egy nagyon fontos játék lehet egyébként, egyensúlyérzék, bár itt gravitáció is van az űrben, meg nyilván nincs, de a játék arról szól, hogy egy rúdon kell végig egyensúlyozni, úgy, hogy közben felvillannak különböző kis lámpák a földön, és egyensúlyozva még meg is kell nyomni a megfelelő felvillanó kis lámpát. Úgyhogy természetesen a rúdról nem lehet leérni a földre.
De nem egyszerű, nekem biztos nem, de ezt is ki fogom próbálni pillanatokon belül. Ez a lényeg az, hogyha ezt az összesetét végigjátszottuk, mert van még egy pár, akkor a végén, ha összegyűjtöttünk megfelelő pontot, akkor hazajutathatjuk a marslakót?
Igen, hazajuthat. És boldog lehet az otthonában.
Iti home! Haza mehet.
Így van.
Ahogy átjöttünk a következő terembe, szinte érzem a mágnesek erejét, valahogy húznak mindenfelé. Mindenfélet a mágnességgel kapcsolatban lehet kipróbálni. Nekem a leglátványosabb itt középen az egy ösvény, amin hatalmas lábnyomok vannak, és itt cipőket látok. Mit lehet ezekkel a cipőkkel csinálni?
Igen, ugye a mágneses mezőre érkeztünk az űrállomásról. El lehet venni fémtartalmú, ólomtartalmú cipőket, vagy talpú cipőket, és van egy kis ösvény, amelyik nem végig mágneses, csak bizonyos helyeken, úgyhogy nagyon óvatosan kell végigmenni, mert ugye egyik ponton még nagyon jól, könnyen megemeljük a lábunkat, a következő helyen aztán lehet, hogy egy kicsit nagyobb erőfeszítést igényel.
Közben itt a háttérhangok azok, hogy látogatók vannak a múzeumban, természetesen még időnként megszól a hangszóró. Ez benne van, hát itt vagyunk a kiállításon, el fogjuk viselni. Itt a vitrénekben is különféle mágneses dolgokat lehet látni. Van itt egy olyasmi, amit gyerekkoromban volt egy játék, amit úgy hívtak, hogy paróka játék.
Pontosan erről a játékról van szó. Kis vasreszelék van belül, egy mágnes darabban lehet a vasreszeléket a emberkének a állára, szemöldökére, hajára helyezni, attól függően, hogy milyen frizurát szeretnénk neki a vasreszelékből csinálni.
Mellette nem tudom megszámolni hirtelen, hogy hány iránytű van, és hát az az érdekesség ezeknek az iránytűknek, hogy nem egy irányba mutatnak. Mert
itt lehet tanulmányozni az iránytű működési elvét, ugyanis egy mágnes van fölötte kirakva, amit tudunk mozgatni az iránytűk felett, és hát az iránytűk természetesen a megfelelő pólusukkal fordulnak az épp adott pólusa felé a mágnesnek.
Gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt Vernének a 15 éves kapitány című regénye, ahol ugye úgy térítették el a gonoszok a hajót, abból az irányból, amire eredetileg akart volna menni, hogy letettek az iránytője mellé egy mágnest, ami eltérítette az iránytűt, és ezért a hajó a rabszolgó kereskedők földjén kötött ki a végén a helyet, hogy oda ment volna, ahol kell. Mindenkinek ajánlom a könyvet.
Itt mágnes és tárcsák, mágnes és fékezésű lemez. Ó, ez az alumínium lemez kísérlet, ugye?
Igen, a különböző lemezdarabokat a mágnes korongok között átejtve meg lehet nézni, hogy melyik az, amelyiket jobban lassítja, illetve egyáltalán nem lassítják ezek a mágnes korongok. Természetesen az alumínium korongot egyáltalán nem lassítják, azt bedobjuk felül, végig zuhan. Nagyon vicces, hogy miért vannak ez a mit szabad, mit nem szabad, milyen szempontból szabad.
Van egy olyan kiállítási tárgy is a mágneses teremben, ami hát megszólalásig úgy néz ki, mint egy ágyú. Na most, hogyha valami megszólalásig úgy néz ki, mint egy ágyú, meg a végén ki lehet belőle valamit lőni, akkor az egy ágyú. Szóval mit csinál ez a szerkezet?
Így van, ő a lenzágyú, és a mágneses indukció jelenségén alapul, az elektromágnesesség segítségével tudjuk kilőni belőle nem az ágyú golyót, hanem a karikákat.
Egy vaskarikát szemben meg lehet célozni egy ilyen tivoli táblát, ahol a 10, 20, 30, 40 és 50 pontot is el lehet érni, az ember a legkisebb lukba beletalál. Egy kicsit odébb sétáltunk, van még egy ágyú, egy lényegesen vastagabb, hatalmas tarackra emlékeztető szerkezet, szemben pedig a falon valami, hát nem tudom, ilyen szép narancssárga, kék, narancssárga zöld céltábla.
Igen, ezzel az ágyúval levegőt lehet kilőni, ezért légágyúnak hívjuk. A szemközti céltáblán kis papírkarikák vannak föltűzködve, és pontosan lehet látni, hogyha az ágyúból a levegő merre rezeg meg.
Igen, hát amikor az ember megpróbál elfújni egy mennyezetről lógó pókot, nem mindig könnyű eltalálni. Ez ugyanezt demonstrálná, hogy azért a levegő nem biztos, hogy pont arra megy, amire mutat az ágyú, ez is gravitáció eltéríti ezt is, meg az oldalról fújó szél. Belépünk a tudósok csarnokába, ami egy előadóteremnek van berendezve, széksorok, padsorok vannak benne, és körben pedig papír, fa installációkon karikatúra formában híres tudósokat lehet látni. Kik vannak itt?
Igen, a tudósok csarnoka egy olyan terem, ahol szerettük volna tényleg bemutatni, hogy azok a tudósok, akiknek a nevét először lehet, hogy csak úgy ismerik meg a gyerekek, hogy egy-egy jelenség neveként azonosítják, de hogy ők valóban valaha élt tudósok, ezért szerettük volna bemutatni őket személyesen is, egy karikatúra segítségével, akik hát ugyanakkorát, mint mi vagyunk, tehát szinte élő bábuk, élő életnagyságú bábuk, és egyébként a QR kód mindegyiküknek a kitűzőjén ott van, hogy egy kicsit részletesebben is lehessen az életükről olvasni.
Hát van egy-kettő, akit egyből megismerek. Szemüveges ő Szilárd Leó?
Pontosan.
Látom Gábor Dénest, de például, hogy a nagyszakálú barokkruhába öltözött úr, az ki lehet?
Most nem látom.
Gábor Dénest mellett ott az ablakonál. Közben besötétítettek a termet, mert kezdődik egy előadás, hogy kevesebb tudós látunk, valószínűleg Kepler volt. A ruhájából ítélve az a korszak, amikor Kepler élt. Van egy tükörútvesztő, ami be lehet sétálni, és el lehet benne veszni egy pillanatot, mert az ember nem tudja, hogy éppen mikor jön szembe saját magával, és mikor valaki más jön vele szembe. Tükörlabirintus. Mindenütt természetesen nem csak magyarul, hanem angolul is ki van írva, hogy mit lehet csinálni. Ebben elég sok külföldi jön ide. Szóval próbálj úgy végig menni a labirintuson, hogy nem ütközöl bele a falakba. Hát könnyű ezt mondani. Mellette ez a gomba mit szimbolizál? Itt van egy hatalmas, nagy, gyönyörű színes kép egy vargányáról.
Igen, megtévesztő, mert a vargánya egy dekoráció. Igazából be tudunk bújni ebbe a kis szerkezetbe, és akkor megsokszorozzuk magunkat, mert hogy belül tükrök találhatóak.
Ez egy kaleidoszkóp.
Igen, ez egy tükör. Óriás kaleidoszkópnak nevezzük.
Kaleidoszkóp. Nagyon jó. Közben itten hangszereket látok, mindenféle ütős, fütyülős, fúvós, nem tudom, ezek a csövek, ez mint egy orgona úgy néz ki.
Így van, ez egy óriás pánsíp, itt is pontosan meg lehet nézni, hogy gyakorlatilag bármilyen anyagból készülhetnek ezek a csövek, a hosszúságuktól és átmérőjüktől függően különböző hangokat fognak kiadni.
Ez egy kis hullámtan, hangtan is van a múzeumban. Menjünk egy kicsit lejjebb, mert itt azért elég nagy a hangzavar. Fönn az emeleten van egy, nem tudom mi ez, biliárdasztal, focipálya, egymás mellett két ilyen nagy zöld pálya is van.
Igen, mind a kettő egyben, ez egy biliárd foci. Igazából a biliárd szabályai szerint lehet játszani, de szinte focilabda méretű golyókkal. Kis kapukba lehet nyilván bejuttatni ezeket a golyókat. Mindig el szoktam mondani, hogy egyébként itt aztán a szögeket elég jól lehet tanulmányozni.
És a visszaverődést, akár a fényét is, mert a labda is úgy verődik vissza, mint fény a tükörből.
Igen.
Mellette viszont, hát mennyi, 2,5-3 méter hosszú csóasztal, ez a leghosszabb, nagyon nagy. Hát ugye mindannyian ismerjük az asztali pörgetős focit, kollégiumok kedvenc játéka, de ezek valahogy nem úgy néznek ki, mint az igazi pörgetős foci. Mindegyiken több kar, kevesebb kar, más alak. Népszerű ez?
Igen, azt hiszem kevés olyan kisfiú van, aki nem szeret csocsózni. Most már nagyon sok lány is van, aki szeret csocsózni. Nálunk fontos szempont volt az, hogy jó, legyen csocsó, mert az egy nagyon népszerű dolog, és szintén lehet tanulmányozni, hogy milyen erősen lövik meg azt a labdát, attól függően gurul egyre messzebb, de ezek a csocsók mind különlegesek. Van olyan, amelyik nagyon hosszú, XXL-es méretű, van XS-es méretű is, ami nagyon kis mini csocsó, de a legizgalmasabbak talán a háromoldalú csocsóink, amelyik két méretben is van, hogy a legkisebbek is alacsonyabb pályán tudjanak játszani, illetve a nagyoknak a hatalmas háromoldalú csocsónk.
A három játékos egymás ellen.
Igen, igazából három csapat. Három csapat, mert legalább 6 ember kell azért ehhez a két csocsóhoz, hiszen gyakorlatilag nagyon kéne futkosni, hogy el tudjanak érni mindenféle lövést az emberek.
Almás kertbe jövünk, ki van írva, hogy Newton almás kertje. A belépve azonnal lehet látni egy Salvador Dali által készített Newtonról, vagy Newton tiszteletére készített képét, nagyon érdekes, benne lesz a műsor előzetesben. valamint Eduardo Paolozzinak szintén Newtonról szóló képét William Blake után csinálta meg a képet. Aztán, ha beljébb jövünk, akkor tűl a fa alatt valaki kezében egy almával. Ő Newton?
Ő Newton személyesen fogja az almát, de mindenki mellé ülhet, és az aurájának része se lehet. Ebben a teremben szerettük volna Newton szellemét közelebb hozni mindenféle szempontból, gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt. Newton törvényei szinte az elsők, amiről fizika órán tanulnak a gyerekek. Itt szerettük volna nem csak a törvényeket bemutatni, hanem egy kicsit az életét és a munkásságát, hogy mi minden területen alkotott, és az egész terem kialakításával lakóhelyére is szerettünk volna utalni.
Itt, ahogy bemegyünk, rögtön van egy óriási kerék, ami olyan, mint egy sámándob. Az előbb meg is forgatta valaki, itt forog. Mit lehet ezen tanulmányozni?
Ez egy antigravitációs kerék, jól meg kell pörgetni, és aztán megpróbálni a belső keretbe bedobni egy babzsákot úgy, hogy megfelelő helyre dobva a babzsák nem fog leesni, ellenáll a gravitációnak.
Hát valójában ugye a centrifugálés erő ott tartja egy darabig, aztán meg kicsúszik, amikor már a kerék lassul. Mögötte viszont egy remek játék, amit legutóbb valakinek az íróasztalán láttam, akit meglátogattam. Ugye, V-alakú tartókon, vagy V-alakú drótokon, madzagokon lóg itten 7 golyó, ami a momentum megmaradásnak az elméletét szimbolizálja. Mi történik itt?
Newton bölcsőjét látjuk, legalábbis így nevezik ezt a kis játékot, ami valóban nagyon sok a íróasztalán ott van, mert nagyon megnyugtató tud lenni. Igazából bemutatja azt, hogy ha például a 7 golyóból az egyiket egyik irányba kilendítjük, a másik oldalon egy darab golyó fog kilendülni. Ha 2 golyót lendítünk ki, a másik oldalon is 2 lendül ki, és így tovább.
Mindjárt ki is próbálom. Golyók kedvesen kopognak, nem engedünk be senkit. Nagyon jó játék, és tényleg nyugtató nézni hosszú ideig, hogy a golyók pattognak egyik másikat ellökve. Utána pedig egy lejtőn egy vájúban futó labda van, fölötte pedig egy rúdon kis csengettyűk lógnak. Mit demonstrál ez?
Lejtőmozgásnak nevezzük ezt az eszközt. Newton ismerte Galilei híres kísérletét, hogy a lejtőn gurult le egy fémgolyó. Ezen az eszközön azt tudjuk megnézni, hogyha elindítjuk a labdát, 3 csengő van egy rúdra felhelyezve, hogyha elindítjuk föntről a labdát, akkor sorban a 3 csengő csilingelni kezd. Úgy kell beállítani ezeket a csengőket, hogy egyforma szünet teljen el 2 csengetés között.
A labda, hogy gurul lefelé, vagy a golyó, hogy gurul lefelé, gyorsul, mert hogy a gravitáció egyre gyorsabban mozgatja lefelé, és ha a csengőket egyforma távolságba helyezzük el, akkor a második csengő és a harmadik csengő között nyilván sokkal rövidebb idő fog eltelni. Meg kell próbálni úgy beállítani a csengőket, hogy csak hogy egyforma idő teljen el köztük. Aztán itt látok egy a híres fölfelé mozgó kerék. Ezt nem fogjuk elárulni, hogy miért mozog fölfelé. Ide kell jönni és megnézni, hogy tényleg fölfelé gurul egy lejtőn egy nagy kerék. Meg megvan a maga trükkje. És mellette a pattanó golyók kiállítása. Ez mit demonstrál ez a pattanó golyós dolog?
Igen, ezzel az eszközzel egyébként eszközt csináltunk az egyik kedvenc üveges színpadi kísérletből, amikor is meg lehet nézni, hogyha 3 vagy 4 labdát megpróbálunk egymás tetejére tenni, és leejtjük, hogy pattanjanak, akkor vajon ugyanolyan magasra pattan-e a legkisebb golyó, hogyha az van a tetején ennek a labdatoronynak, vagy magasabbra pattan-e, mint hogyha fordítva rakjuk egymásra ezeket a labdákat, tehát a legkisebb van legalul, és a legnagyobb meg legfölül.
2 rúdon lehet látni 3-3 labdát, de az egyiken 4-et, egy egész picit, kicsit nagyobbat, még nagyobbat, és fordított a sorrendben van a másikon. Neked föl lehet emelni jó magasra, és onnét elengedni, aztán kiderül, hogy mi történik velük. A terem közepén egy ilyen középkori kínzóeszközre emlékeztető valami van, tulajdonképpen 3 hinta egymás hátának fordítva, kötelekkel, csigasorokkal felszerelve, hát ugye ezen nem lehet megkínozni senkit, de mit lehet vele csinálni?
Emelni lehet saját magunkat, hintának tűnik, de csak fölfele és lefele tud mozogni. A 3 ülőkére rá lehet ülni, föl tudjuk magunkat, saját magunkat húzni, de különböző nehézségű lesz a különböző ülőkéken felhúzni magunkat, attól függően, hogy csigák közül hány van fölöttünk.
Ugye hát minden egyes betett csiga csökkenti azt az erőfeszítést, amit meg kell tennünk, ezzel szemben sokkal hosszabb úton kell húzgálnunk a kötelet, hogyha egy kisebb erő kifejtésével akarunk fölmenni. Aki biciklizett már és sebességváltós biciklije van, az tapasztalhatta ezt az élményt. Ha nem is úgy, mint annak idején Münchhausen báró a legendában, hogy lovával együtt saját magát a hajánál fogva húzta ki a mocsárból, amikor mocsárba került, róla kapta a nevét is ez az eszköz, az van ideírva, hogy Münchhausen emelő. Hát azzal a különbséggel, hogy ha ezzel fölemeljük munkat, akkor nem hazudtunk semmit, mint Münchhausen báró, akinek ez volt a kedvenc foglalatossága. A következő állomásunk egy hatalmas, gyönyörű, világos terem, aminek a másik végében egy fehér köpenyes hölgy egy pulton titokzatos folyadékokat töltöget. Az ajtó fölé ki van írva, hogy Richter Gedeon Labor. Ebből én arra következtetek, hogy itt ez a reklám helye ezt a Richter segített létrehozni.
Igen, a Richter Gedeon nyerte az egyik támogatónk, a kettőből, a másik az IBS. A Richter Gedeon labort azért hoztuk létre, mert szerettük volna, hogyha a gyerekek tényleg kísérletezhetnek. Igazából védőszemüveggel, fehér köpenyben egy valódi kísérletet kémcsövekkel megcsinálhatnak minden egyes látogatónk.
De azért is fontos, mert azt hiszem, hogy egyre kevesebb iskolában engedhetik meg maguknak, hogy rendes kémia laborjuk legyen. Én láttam olyat, hogy általános iskolában a gyerekeknek leírták, hogy mit lehet beszerezni a kísérlethez, és otthon csinálják meg. Tehát ez itt nem teljesen így van, gyönyörű laboratórium, menjünk egy picit beljebb. A bejárat mellett kis mérőpoharakban pipetta, kis kémcsövek, különféle színű folyadékokkal látható, gondolom ezeket szedhetik le a gyerekek, hogyha majd itt részt vesznek valami kísérletben?
Igen, aki felvette a köpenyt és a védőszemüveget, az magához vesz egy ilyen kis kísérletező készletet. A mérőpohárkával szépen odafárad az asztalhoz, ahol talál egy részletes leírást arról, hogy hogy is kell ezt a kísérletet végrehajtani. Egyébként angolul és magyarul is megvan a kísérlet leírása, ez két kicsi kísérlet. Nagyon fontos, hogy a védőszemüveget föl kell venni, mert hát akármennyire is ártalmatlannak tűnő szerekkel dolgozunk egy laboratóriumban, mindenképp vigyázni kell a kezünk, szemünk épségére.
Hát olyan kísérletek vannak leírva, amit akár otthon is meg lehetne csinálni, mert van itt egy olyan pont, hogy csepegtesd bele az ecetet az egyik lila káposztelével töltött kémcsőbe. Hát lila káposztelé minden házban van, vagy lehet, amikor otthon párolt káposztát csinálunk, meg lehet próbálni, hogy mi történik ezzel. Két kísérlet leírását lehet olvasni az asztalon, ilyen víztől védett, fóliázott lapokon, és hozzá magyarázatokat, valamint van szakszerű segítség is, és hát a gyerekek itt azért ezen kívül még mást is tanulhatnak.
Igen, a vedd fel a szemüveget felirat az ugyan ilyen nyomatékos parancsolgatásnak tűnik, de egy gyereknek szerintem meg kell tanulnia, egyébként a szüleiknek, felnőtteknek is, hogy a védőszemüveg elengedhetetlen egy kísérletezés során, hiszen akármennyire is az ecet és a káposztali ártalmatlan anyagoknak tűnnek, keveredve főleg a titkos porral, ami a harmadik kis edényképen van, mégiscsak a dugó esetleg kirepülhet, hogyha nem megfelelően öntögetik össze ezeket a szereket, és hát fontos feladata a Richter Gedeon labornak, hogy a megfelelő kísérletezési környezetre is megtanítsuk a gyerekeket. Arra például, hogy amikor elvégezték a kísérletet, akkor szépen mindent visszavigyenek és eltakarítsanak maguk után.
Hát annak idején az egyetemen, amikor kémiát tanultam, akkor ott az egyik legfontosabb tudnivaló a laborokban az volt, hogy hogy kell mosogatni szakszerűen. Hogy ezt azért nem árt megtanulni, sokat segíthet a konyhában is később. Szemben a falon a Mendelejev féle perütősös rendszernek a modern változata, ahol külön már azok a gyerekek, akik már, vagy felnőttek, akik jól tudnak olvasni, és érdeklik őket ezek, tanulmányozhatja az alkálifémek, alkáliföldfémek, másodfőfémek, és egyebeknek az elhelyezkedését a perütősös rendszerben, és hát ha van itt olyan szakszerű segítő, akkor magyarázatot is kaphat arra, hogy miért pont úgy néz ki a perütősös rendszer, ahogy kinéz. Egyébként nagyon érdekes az, hogy itt látok egy másik feladatot, hogy a felhasznált kísérletező készletek 2022. január 29-e, amikor ezt a labort ilyen formában megnyitották, gondolom, és a tegnapi nap között 46.959. Ez azt jelenti, hogy 46.959 gyerek jött ide, aki feltette a védőszemüveget, fölvette a fehér köpenyt, és elvégezte ezeket a kísérleteket. Azért ez egy nagyon imponáló szám. Hány látogatója van a központnak egy évben?
Most így Covid után egy év alatt 200.000 látogatónk volt. Tehát ez nyilván a Covid azért egy kicsit csökkentette a látogatószámot. A szárvatartás idejéről ugye nem beszélek azokról az évekről, de gyakorlatilag a negyede a látogatóinknak azért bejön ide a laborba.
A Covid alatt zárva is voltak?
Igen, 8 hónapot zárva voltunk.
Szerencsére reméljük, hogy egy darabig még nem tér vissza ez a járvány, és lehet tanulmányozni itt ezeket a dolgokat is, gyönyörű laboratóriumot, meg a Newton-féle kísérleteket. Mi van itt még, amiről még nem beszéltünk, és feltétlenül érdemes lenne megnézni?
Mármint a laborban, vagy a csodákpalotájában?
A csodákpalotájában. Nagyon sok mindent tudom, de mi az, amit leginkább ajánlana még, amit most nem láttunk?
Egyébként téves számot mondtam, mert ugye ez a 47.000 készletfogyás, ez január végétől van, tehát nem is a teljes év alatt, úgyhogy igazából, ha jól számolom, inkább a látogatóink fele jön ide be a laboratóriumban. Ahol még nem voltunk a sétánk során, az az illúzió kiállítás, ahova azért érdemes bemenni, bár nyilván ma már a média által nagyon sokféle illúziót tudnak megnézni az emberek. Mi szerettük volna az illúziókat úgy bemutatni, hogy egy kicsit bevontuk azt is, hogy hát ez a szem működése, tehát némi biológia is van benne, meg némi művészet is van benne, úgyhogy ez egy kellemes határterület.
Hát végül is itt minden arról szól, hogy az ember kipróbálhatja saját magát, meg tanulhat egy csomó mindent, egy csomó játékokkal, játékosan. Ja, akármihez hozzányúlunk itt, az mind amögött mindenütt valahol a tudomány van. ami ott van a falon, el lehet olvasni. Nagyon érdekesek ezek a kis feliratok is, mert van nagyon egyszerű felirat, egy mondatban elmondja, hogy mit tud ez a kísérlet, van egy picikét bonyolultabb azoknak a számára, akik többet szeretnének bele megérteni, és végül ott van egy teljes magyarázat, ami tényleg a fizikai, kémiai törvények alapján elmondja, hogy itt mit láthattunk. Ezeket nagyon aranyos, kisebb, kicsit nagyobb, meg nagyobb maglyok szimbolizálják ezeket a feliratokat. A szünidőben is nyitva vannak, mindig nyitva vannak, minden nap?
Igen, 362 napot vagyunk nyitva, karácsony 3 napján, 24-én, 25-én és 26-án vagyunk kizárólag zárva, az év többi napján mindig nyitva vagyunk. Természetesen az összes szünetben nyitva vagyunk, akkor nagyon kedvelt célpont a Csodák Palotája. Úgy látszik, a gyerekek szeretnének szünetben is tanulni.
Az előtérből nyílik a 9D mozi, amit hát ugye elegánsan mondhatnák 9 dimenziós mozinak. Valójában ugye 3 dimenziónál többet az ember nem tud megtapasztalni, akármit is csinál, viszont itt mindenféle hatások érhetik az embert. Hát egyrészt ugye sztereó a mozi, mert 3 dimenziós képet látunk. Mi történik itt még, hogyha az ember néz egy filmet?
Igen, a 9D igazából a 9 effektre utal, amit megtapasztalhatnak itt a különböző filmekben a látogatók. Hát, mint például esik a hó, fúj a szél, meleg van, esetleg buborékok, vízcseppek, és hát az egész platform, amin ülnek a látogatók, mozog, néha megbirizgálja valami a lábukat, úgyhogy ezek a hatások, amit élvezni lehet, és valóban háromdimenzióban nézik a filmet, amitől tényleg úgy érezhetik, hogy például hullámvasúton vagy egy bobban ülnek, és azon siklanak le a jeges hegy oldalán.
Tehát illúziót kelt a mozi, és ugye az előbb szóba került az, hogy van itt az illúzióknak a terme, vagy egy illúzió kiállítás. Abban még kukkancsunk be egy pillanatra, még van egy pár percünk erre. Csak ennyi van kiírva az ajtó fölül, hogy illúziók, és egy szép kék szem kacsint ránk fölülről. Itt bejövett Mona Lisát látom balról, és különböző híres festményeket, Vasarelit, egyebeket, sőt a háttérben éppen Picasso És ki a másik, aki fest éppen egy ifjú hölgyet?
Iker testvére.
Két Picasso fest egy ifjú hölgyet, akit el lehet fényképezni így, és a fénykép viszont teljesen annak az illúzióját kelti, mint hogyha ez a híres festő portrét készítene valakiről, aki ott van alatta. Ezek az érdekes kis hengerekbe levő fehér, nem tudom pontosan milyen formák ezek.
Zoetróp oszlopnak hívjuk ezeket az eszközeinket, három van belőle. A mozgás illúzióját figyelhetjük meg. Most jelenleg ugye azt látjuk, hogy nem mozog semmi. Látjuk a formát itt a búra alatt. Viszont, hogyha...
Olyan, mint egy kaktusz, csak fehér.
Igen, hogyha elindítjuk a gomb segítségével a játékot, akkor elkezd őrült módon pörögni körbe-körbe, és egyszer csak azt látjuk, mint hogyha ezek a kis kockák, amit előbb egy helyben állva láttunk, mint hogyha kifele fordulnának.
Ez a kaktusz egész felülete fordul önmagából kifelé, ezt lehet látni rajta. Nagyon érdekes kis szögletes részecskék. A másik?
A másik ugyanez a jelenség, ugyanez az illúzió, csak egy fánkkal valósítjuk ezt meg.
Forog egy tórusz, egy ilyen egymásba kanyarodó henger tulajdonképpen, amin lukacskák vannak, és egyszerre csak elkezd befelé mászni minden lukacska rajta, ami valójában tényleg csak egy optikai illúzió. A szemünk nem tudja olyan gyorsan követni ezt a mozgást, amilyen gyorsan történik, és ezért látjuk ezt.
És hát közben ugyan a villanó fények hatása az, hogy úgy érzékeljük, mint hogyha kifele mozognának ezek a pöttyök.
Tükörterem van itt is. The Mirror Room. Kavics ment. Húha, nem biztos, hogy rá merek lépni. Itt most állok a tükör szélén, és lefelé nézek, és nem tudnám megszámolni, hogy hány emelet mély lukat látok magam alatt. Megpróbálok óvatosan rálépni a előttem lévő üveglapra, ami hát természetesen valójában nem egy gödör fölött van, hanem alattam és fölöttem is tükör van, és ez a sokszoros tükröződés, ez valami egészen nagy liftakna illúziót hoz létre. Emlékszem gyerekkoromban, amikor forrásznál voltam, akkor az előttem és a mögöttem levő tükörben tulajdonképpen ez az élmény volt, mint hogyha számos forrász műhely lenne a hátam mögött, nem csak számos, nagyon sok. Így lenézve egészen ijesztő tulajdonképpen, hogy tériszonyos emberek, ha bejönnek ide, nem tudom, hogy viselik el a látványt.
Igen, el is nevezhetnénk ezt az attrakciót, küzd le a tériszonyodat attrakciónak, mert valójában nincs ott az a mélység, de valóban a mélység illúzióját kelti az a két tükör egymásnak szembefordítva.
Egy nagyon látványos része a kiállításnak ez is. Itt ilyen olyan kép, amit különféle irányokból nézve más és mást mutat.
Illetve nagyon mást látunk, ha közelebb megyünk, akkor igazából csak a szürke különböző árnyaiban játszó sokszöget látunk, viszont hogyha egy kicsit távolabb megyünk, hátrálunk, akkor kirajzolódik egy arc.
Sapkás férfi arc, valószínűleg férfi. Már ezt ebből a szögből nem tudom eldönteni. Ezen kívül lehet itt látni vizes és illúziót, valójában fekete-fehér, de forgás közben színesnek látszó gyűrűket. Van egy kis szobánk, ahol különféle csíkos tapétával van borítva a fal, meg a bútorok, meg minden. Ezzel milyen illúziót láthatunk itt?
Itt igazából csak az érdekessége van a mimikrinek, ugye, hogy a babzsákok szimbolizálhatják a zebrát, aki egy csíkos fal előtt áll és el tud tűnni, de a képek érdekesek még, hogy látszólag egy épületet látunk, de meg kell találni rajta, igen, meg kell találni rajta, egyrészt állatokat lehet megtalálni rajta, illetve, hogyha figyelmesen nézzük, akkor különböző városok szimbólumait.
Hát így elsőre a Sydney Operaházat látom, de tényleg, hogyha egy kicsit jobban belenézek, már látok egy pillangót, egy cápát, nem is tudom, valami érdekes állatnak a fejét, tatu? Ja tényleg, ott van a tatu háta is. Nagyon jó. Szóval mindenkinek csak javaslom, hogy jöjjön ide, és a saját szemével nézze meg, mert hosszú perceket el lehet tölteni azzal, hogy az ember ezeket bámulja, egy kigyónak a feje kukucskál az egyik végén még, és a másik oldalt pedig hasonló ábrák vannak még, világ más híres épületeit lehet elsőre látni, aztán az ember kicsit alaposabban megnézi, mindenféle más is van rajta. Körülbelül ez az, amit egy első körben kezdcsinálónak be tudok mutatni, de azt javaslom, hogy Ha a gyerekről nem tudjuk, hogy tehetséges-e, ha tudjuk, hogy tehetséges, hozzuk el a csodák palotájába, mert itt biztos fog valami olyasmit találni, ami őt legjobban érdekli, és akkor arra felé majd el lehet indulni. Én köszönöm szépen Mizda Katalinnak, a helyi ügyvezetőjének a tájékoztatót és az idegenvezetést, vagy tárlatvezetést. Köszönöm. Még egyszer köszönöm.
Viszonthallásra, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
És köszönöm Bicó Tamásnak a technikai segítséget, önöknek pedig a figyelmet. Viszonthallásra.
Rádió Bézs.